Alapvetően egy cégvezető igazgatónak mi a feladata?
Elsődlegesen az mellett, hogy irányítom a céget, próbálom az értékesítést elősegíteni, tehát próbálunk a kollégákat és az értékesítési hálózatunkat elősegíteni abban, hogy minél hatékonyabban működjünk, tartani a kapcsolatot a viszonteladó partnerekkel, külföldi partnerekkel, világ minden táján. Promotálom mellette a céget.
Van a magyar nyelvnek egy nagyon szép eleme, azt úgy hívják, hogy állandósult szókapcsolat. Bár egy picit sántít a hasonlat, de veled kapcsolatosan azt gondolom nem csak az én, hanem a szakma is azt gondolja, hogy a te állandósult szókapcsolatod így hangzik: Bocsák Zsófia, Neckermann utazási iroda. Néha álmodsz-e még vele, vagy néha eltéveszted-e a nevet, amikor mondod a második részét ennek az állandósult szókapcsolatnak? Nyugodtan mondhatod, hogy igen, hiszen te vagy a cégvezető igazgató, magadat úgysem fogod kirúgni ezért.
Nem, én abszolút nem tagadom meg. Tényes
nem is
való, tényes való, hogy a nevem az elmúlt 30 évben szorosan összefüggött magával a Neckermannnal. Az, hogy mi történt a céggel, ezt mindenki tudja, erről most nem beszélünk, de ebből következett, hogy miután a szakmát nem szerettem volna elhagyni, és ezért jött az a logikus váltás, úgymond a részemről, hogy egy új cégben, de ugyanazt folytatnám a jövőben is.
Egyébként az életpálya szalagodon volt valahol kijelölve a távolban, mondjuk sok-sok évvel ezelőtt egy olyan pont, hogy egyszer majd szeretnék egy utazási iroda vezetője lenni?
Nem. Tehát konkrétan azzal, hogy cégvezető legyek, ezt nem. Nem volt a korábbiakban az, hogy ennyire úgymond a felső vezetői pozícióban cégvezetőként végezzek. Én elégedett voltam azzal a korábbi pozícióval is, amit a produktmenedzserként vagy termékfelelősért, úgymond áruállapfelelősért betöltöttem, nekem az is elég volt, de nem panaszkodom most sem.
És amikor fölkértek erre a pozícióra, helyesebben szóval nem is ez volt az első pozíció, amire fölkértek, mert ugye először a Cartago Tourshoz úgy kerültél.
Nem, hasonló, ugyanazt a pozíciót töltöttem be tulajdonképpen itt is, mint a korábbiakban, tehát az áruállapért voltam felelős, tehát az, hogy a magyarországi Cartago áruállapot az akkoriból folyamatosan fejlődjek, és a lehető legszélesebbé hozzam fel. Mellé például a klasszikus áruállap mellé most már trendi, dinamikus áruállapot is bevezessük.
Az mit jelent?
Dinamikus áruállap az az, hogy ugye mindenki ezt a klasszikus utaztatást ismeri. Klasszikus repülőgépekkel, charterjáratokkal elutazunk egy hétre, két hétre, megvannak, hogy mely úti célok, mely szálláshelyek, és akkor ugye ezeket az előre összeállított utazási csomagokat lehessen igénybe venni. Ezt régen ugye katalógusból lehetett kiválasztani, ma már ugye
nincs
minden...
Nincs katalógus?
Már nincsen nyomtatott
nincs
katalógus.
Nincs lapozható katalógus?
Nincsen. Már
Istene
nincsen.
Pedig hogy nyomta minden újságíró táskáját egy-egy kiállítás után hazafelé menet?
Igen, és azzal versenyeztek az utazási irodák, hogy kinek lesz vastagabb, még nehezebb, úgymond ez az utazás.
Viszont az, hogy ugye az életednek a nagy része mégiscsak a katalógus készítéssel telt el a Neckermannnál.
Pontosan.
Egyértelműen hozzátartozott. És nőddel, kolléganőiddel azok, akik leghamarabb tudtátok azt, hogy majd mi megy ki a nagyközönség felé. Ez sokszor egy-másfél évvel azelőtt megelőzte ennek a munkának a kezdete, amikor kézbe vehettük a katalógust.
De ez ma is így van, tehát ez ebben nem változott most sem a munka. Annyi, hogy a legutolsó, tehát magának ennek a láncnak, ennek a folyamatnak a legutolsó pontja az, hogy a kész terméket azt leadjuk egy nyomdába, és az nyomtatott papírformába kinyomtatódjon. Ez az egy lépcső, ami most már megszűnt, és kimaradt. A teljes áruállap előkészítés, kalkuláció, majd ugye publikáció, az a teljes folyamatban végigvisszük most is, tehát már előre egy évvel tervezünk, hiszen idén október elejétől a 2024-es nyári áruállap már fölnyitásra került, és már elérhető, csak annyi, hogy nem adtunk nyomdába, és nem fog soha megjelenni nyomtatott formában papíron, hanem ma már minden csak a digitálisan, online felületeken érhető el.
Erről majd konkrétan szeretnék beszélni Omán kapcsán, mert az nagyon izgat, hogy amikor egy számunkra teljesen ismeretlen desztináció egyszer csak megjelenik egy Magyarországon nagyon népszerű utazási irodának a kínálatába, akkor mi a folyamata? Tehát az ötlettől elkezdődően egészen odáig, hogy majd valakik elutaznak később. Most viszont még egy gondolat elejéig visszaugranék hozzád, mert azért, hogy említetted, hogy 30 év volt a Neckermann berkein belül, az téged determinált, hogy a szüleid a turizmussal és a szállodaiparral foglalkoztak?
Az egyértelmű volt, hogy idegenforgalom. Uh-huh. És az, hogy az idegenforgalom melyik területe, az nem volt egyértelmű. Szülői háttérből adódott, hogy én is először a vendéglátással, szállodaiparral próbálkoztam.
Mi volt az első pozíciód, az első munkaköröd, emlékszel rá?
Igen, szállodában reggeliztetés. És úgy cippantott be aztán az idegenforgalom vendéglátásából az utaztatás.
Szóval, Omán, te abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy már jártál Ománba, én pedig abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ma este fogok elutazni Ománba. Tehát Ománról ebben a pillanatban, hogy én még nem jártam ott, órákon keresztül tudnánk beszélgetni, azért te majd mondasz pár mondatot, én is azért egy-két dolgot utána olvastam, viszont nagyon érdekelne az a folyamat, hogy hogyan kerül egy magyarok számára teljesen ismeretlen arab ország be egy olyan katalógusba, amelyik egy nagyon népszerű és sok emberhez eljutó katalógus kell, hogy legyen. Vagyis mik azok a trendek, ami mentén ti úgy döntöttetek egyszer, hogy Ománt mindenképpen fölveszitek a portfólióba?
A Cartago Tours is egy nagy nemzetközi koncern, utazási irodai koncernnek a része. A Cartago, a Der Touristik. Ebből kifolyólag egyértelmű, hogy a koncernen belül vannak irányvonalak, illetve vannak trendek. Különböző piacokon vagyunk jelen, a különböző piacoknak más a szokása. Na most Omán is például egy olyan desztináció, egy olyan ország, amely a környező országokban már évek óta bevezetett, ráadásul nagyon sikeres. Nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy például Csehországból vagy Romániából már 2 éve folyamatosan közlekednek a charterjáratok ebbe az országba. Innen Magyarországról meg még menetrend szerinti járattal is eddig úgymond ebbe a szalalai részbe, tehát ehhez a tengerparti részre, ahova most elindulnak ugye a téli szezontól, most már szerencsére innen Budapestről is a charterjáratok.
Azok mikor indulnak?
December közepétől. Uh-huh. Ez a korábbiakban innen Magyarországról, Budapestről nagyon komplikált volt, el lehetett jutni, de csak átszállással elég kacifántos volt ennek a területnek az eddigi elérhetősége. Ebben lesz most uh-huh. egy óriási nagy segítség. Egy plusz, hogy innen Budapestről közvetlenül el lehet leszérni.
Ugye a Cartago Tours Magyarországon abból a szempontból a legnépszerűbb, hogy Tunéziát és Egyiptomot és egy kicsit aztán igen. Törökországot is árusította. A kérdésem arra vonatkozik, hogy akkor, amikor van egy ilyen nagy esernyő, mert hiszen ti is egy nemzetközi láncolat része vagytok, akkor mennyire jön az a presszúra, hogy mondjuk egy magyar utazási irodának fel kellene venni gyerekek, fiúk, lányok ezt az Ománt, mert ez nálunk nagyon megy, próbáljátok ki, illetve mik a veszélyek ebben?
Most már 26 éve jelen van a Cartago a piacon, és elsődlegesen a magyar utazóközönségben ez az utazási iroda eddig arról volt híres, klasszikusan, hogy ugye ezek az észak-afrikai országok, uh-huh. arab országok, ennek az üdülő területei szerepeltek kiemelten a kínálatunkban. De a nemzetközi háttérnek megfelelően ezen próbálunk változtatni, és szeretnénk bővíteni, és folyamatosan úgymond kilépni abból a korábbi mederből, uh-huh. nem elfelejtve azokat, hiszen abban borzasztó sikeresek vagyunk, vagy adott esetben piacvezetőnek is mondhatjuk magunknak ezeknél az országoknál, hogy bővítsük, hogy szélesítsük és színesítsük. Szeretnének ugye már a magyarok is évről évre újabb és újabb desztinációkat ugye megismerni, úti célokat, tehát minden évben szükség van arra a magyar piacnak is, hogy valami újdonság, valami akkor tényleges újdonság bevezetésre
kerüljön. Bocsánat, hogy félbeszakítok, de akkor ez azt is jelenti, hogy egy picit Omán oda pozícionálódik, hogy azok, akik már sokat utaztak, sokat láttak, itt van egy újabb lehetőség, fedezzétek föl.
Miután úgy hirdetjük, hogy télen is lehet nyár. Az európai piac ebben az országban novembertől áprilisig utazik.
Tehát klasszikus télpótló.
Így igaz, télpótló, és azzal versenyzünk, és azért vezettük ezt be, hogy ugye a Karib részre, Tájföldre, Dél-Amerikába tehát lehetett utazni, de klasszikusan ezek az igazi télből a nyárba desztinációk azért 10-12 órányira vannak Budapestről.
Megnéztem a térképet, pont fele úton van Omán, mintha Tájföldre menne valaki.
Így igaz, tehát ezt ne felejtsük el, hogy ez 7 órányira van.
Időeltolódás?
Nyári időszakban 2 óra, téli időszakban 3 óra. Hmm. Elérhetően 7 órányira egy olyan úti célra eljut az ember, közvetlenül Budapestről, átszállás nélkül, ahol már télen is, januárban is, februárban is a nyári melegben és tengerparton, azaz óceánparton, pálmafák alatt napozhat, és kellemesen újra D-vitaminnal feltöltődhet.
Hát ha most valakinek van ideje, előveszi a telefonját, vagy a számítógépen megnézi, hogy éppen hány fok van Ománban, akkor mondjuk Maszkatnál biztos azt látja, hogy 30-31 fok van, tehát rekkenő hőség.
És így igaz, és még... ehhez képest Szelele még délre van, mert ugye Maszkattól ez a tengerparti rész, ez már a legdélebbi csücske tulajdonképpen az országnak, 1000 kilométerre van.
Az arab félszigetnek a legkeletibb, délibb része Omán, olyan, mint egy bumeráng, vagy egy kifli, ott öleli körbe egyébként az arab tengert, amelyik az indiai óceánnak ugye a bal felső része, és azt szoktam mondani nagyképpen, hogyha egy kis hámira ráállnánk, akkor Indiát látnánk a túloldalon, mert a következő szomszéd a túloldalon India, aminek egyébként nagyon nagy varázsa van, ezt majd, ha egyszer a gasztronómiáról is fogunk beszélni, akkor India betüremkedik oda nagyon erősen. Viszont, ahogy te is említetted, Omán azért két nagyon eltérő és nagyon különálló varázslattal rendelkezik. Az egyik a Szalala központú déli rész, a beachekkel, a homokkal, a Sunshine-nal és a Haligalival, a másik pedig, ugye, amelyik Dubájhoz van közel, egyébként Dubáj és Maszkat között egy olyan 5 órás autóút.
Akik emirátusokba mennek és nyaralnak, azoknak ez az Ománba átmenetel, ez egy fakultatív kirándulás, folyamatosan szerepel mindenkinek a kínálatában, autópálya vezet, és nem csak Dubajból, hanem Abu Dhabiból is, tehát ugye emirátusok fővárosából is közvetlen napi autóbuszjárat van Maszkatba, azaz Omán fővárosába.
Olvastam olyan kommentet, aki egyébként Dubajban nyaralt, és úgy döntött, hogy átugrik Ománba, és 5 óra alatt ott volt az autópályán. Szóval az északi rész pedig az a Maszkat, az a hegyvidék, ott vannak azok a csodálatos természeti képződmények, amik egyébként teljesen ellentétei annak a déli résznek. Miután a télből, a nyárból akarjátok elvinni az embereket, most a fő fókuszpont az a déli rész, a Szalalai rész. Mit tud ez?
Szalala, és ugye Dofár tartomány tulajdonképpen, ez a legdélebbi pontja Ománnak, és Szalala a második legnagyobb városa. Amiért ennyire közkedvelt az, hogy egyik az, hogy az előző szultán, akinek köszönheti maga az ország felvirágzását, ugye, mert azt ne felejtsük el, hogy Omán a világ egyetlen még ma is működő regionális szultánsága, tehát szultán vezeti. Ő ebből a tartományból, és innen Szalalából származik. Tehát ezért...
És miután minden szentnek a maga felé hajlik a keze.
Egy icike-picikét. Ez így van. Tehát nem véletlen, hogy ez ilyen kiemelt fontossággal szerepel most is, ugye még az ománi térképen. Hihetetlen adottságokkal bír ez a régió. Óceánpart, már ez már az indiai óceán legtetejével van kapcsolatban. Az indiai óceán pedig a három létező óceán közül tudjuk, hogy a legszínesebb és a leggyönyörűbb tengerparttal rendelkezik, nem hiába fehér homokosak itt a tengerpartok, pálmafákkal. Tehát ezért is hívjuk mi most úgy, hogy a Kelet-Karibia. Maga a tengerpartja, meg az a látvány, meg az a feeling, amivel ott találkozik az ember, az már egy olyan, mint egy karibi feeling. A másik az, hogy rögtön közvetlenül a tengerpart mögött van egy nagyon komoly hegyvonulat, ami az európai nyári időszakban, az ottani monszun időszakban, amit egyébként Karifnak hívnak, nagyon magas páratartalommal rendelkezik, folyamatosan esőzés van. Ez az egész hegyvonulat izöldül, és innentől kezdve ez a terület az arab országoknak a legkedveltebb üdülő területe.
A sivatag zöldé válik.
Rögtön Kelet-Svájcának is hívhatjuk tulajdonképpen, hiszen kizöldül, és olyan dús és gazdag növényvilággal rendelkezik ez a hegy. Olyan vízesések vannak benne, cseppkőbarlangok, és olyan gazdag az élet, az élővilága, amiért az arab országokban lévők, tehát az Emirátusokból, Szaúdiból, tehát a környező országokból az összes arab tehetős vendég az a nyári hónapokba idejön, mert csak itt látnak közvetlen közelbe, és nem kell eljönniük Európába, nem kell egyéb más messzeségekbe repülnie, hogy azzal a hegyel és azzal a zöld tájjal találkozzon, amivel mi itt találkozunk az Alpokba. És a hegy mögött pedig ott van a már említett homoksivatag, tehát a homok és a tevék.
Hogyha az elmúlt éveket vesszük figyelembe, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy több mint 100 millió emberhez jut el az ománi ajánlat. A kérdés óhatatlanul adódik, fel van-e készülve Omán infrastruktúrában, szállodai kapacitásban erre a nagy érdeklődésre, illetőleg hát ugye ott van fölötte Dubáj, amelyik egy nagyon-nagyon emblematikus példája az arab világnak, ezt ők hogyan kezelik?
körülbelül 10-12 évvel ezelőtt kerültek föl az idegenforgalom a turizmus térképére. Uh-huh. Akkor kezdték meg, és akkor nyitották meg tulajdonképpen igazándiból az országot a turizmusnak. Az elsők, akik oda megérkeztek, az amerikai szállodaláncok, tehát kivétel nélkül az összes híres nemzetközi szállodalánc, Intercontinental, Hilton, Crowne Plaza, Hyatt, jelen van, és természetesen mindegyik megnyitotta már a saját szállodáját, és folyamatosan fognak a jövőben is. Viszont ellentétben környező országokkal Omán nem törekszik arra, és abszolút nem céljuk, hogy fölvegyék a versenyt, és egymással úgymond versenyezve legeket hozzanak létre. Ők mindenképpen szeretnék megtartani, és ez a törekvésük, a fenntarthatóság jegyében, hogy tradicionális ország
maradjon. Az emberléptékű turizmust.
Így igaz, így igaz. A nagyvárosok, Maszkát ez nagyváros, tehát ott vannak. De például, ha a Szalalát megnézed majd, az ország második legnagyobb városa, de nincsenek olyan felhőkarcolók, mint amivel találkozik az ember az említett Emirátusokban, Katárban.
Egyébként teljes mértékben összecseng, amit mondasz azzal, hogy valóban elolvastam kommenteket azoktól, akik Ománba jártak, és többen megemlítették, hogy Ománt most úgy kellene elképzelni, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt Dubájt. És mindenki pozitív módon írta le ezt a fajta gondolatát, és pontosan ezt emelte ki, hogy emberléptékű, nincs megalománia, nagyon barátságosak az emberek. Az egy másik dolog, ugye, hogy Katar és Omán a két legbiztonságosabb ország abban.
Nem,
a...
ilyen szempontból, ha úgy veszed, Omán a legbiztonságosabb.
Omán a legbiztonságosabb.
Nem, Omán a legbiztonságosabb, de mindegyiket biztonságosnak lehet mondani, viszont Omán nincs még elrontva, abszolút biztonság van. Én, mint nő, bármikor, bárhol nyugodtan, zavartalanul tudok sétálni, semmiféle atrocitásnak egész biztos, hogy nem vagyok kitéve. A közbiztonságról annyit, hogy nem zárják a házaikat, nem zárják be az autókat, mert annyira magas a közbiztonság, hogy egyszerűen nincsenek is hozzászokva ahhoz, hogy itt bármi történjen. Borzasztóan segítőkészek, tehát bármi problémád van, attól függetlenül, hogy nem egy nyelvet beszéltek.
De ők angolul beszélnek jól.
Ők beszélnek, na, de nem mindenki. Uh-huh. És attól függetlenül mondom, hogyha ők esetleg nem beszélnek angolul, akkor sincsen semmi probléma, mert megértették magukat, és nagyon segítőkészek, és nagyon szeretetteljes, azonnal bármi problémád van, hazavisznek, megvendégelnek, szeretettel látnak, és próbálnak segíteni neked.